Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, minden jelenlévőt. Ahogy Laci mondta, Miskolcról jöttünk. Miskolcon négy baptista gyülekezet van. A miénk azt úgy hívják, hogy Belvárosi Baptista Gyülekezet. Nem cifráztuk a nevet. Körülbelül ugye a körzettel együtt olyan 80-an vagyunk együtt. És hát örülünk neki, hogy ebben a gyülekezetben először itt lehetünk. Békés Csabánál voltunk egy párszor. Az igét, amit hoztam, az a apostolok cselekedeteiben van megírva, mégpedig a 20. részben, és a 28. verstől fogom Isten igét olvasni. Tehát apostolok cselekedetei 20. rész, 28. versről. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázóká tett. Az Isten anya szent egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiek, kik honák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok. Nem olyan egyszerű ez az ige. Két üzenetet hoztam elsősorban a mai délelőtre. Az egyik az úgy a gyülekezetnek szól egybe, egy közösségnek. A másik az inkább egyéneknek szól, és majd egyénekre lebontva szeretném azt az üzenetet átadni. Nagyon érdekes egy gyülekezet élete, mert van benne egy dinamizmus. Feltéve, ha él az a gyülekezet. Mert ha nem él, akkor ott nincs változás, vagy nem sok. De ha él egy gyülekezet, akkor többféle módon megmutatkozik ez a pulzáló, ez a váltakozó, változó, növekedő volta. Az egyik, hogy majd végignézzük egy kicsit az apostolok cselekedeteit, hogy jött az a hullámzás, hogy egyszer volt egy nagyon kemény korszak, aztán Isten adott egy könnyebb korszakot. Aztán megint jött egy nehezebb korszak, megharcolták, és megint jött egy könnyebb korszak. Volt egy ilyen hullámzása az első gyülekezet életének, és valahol ez sok gyülekezetre jellemző, mert ha megengedné az Isten, hogy az ördög nyomása alatt tartson folyamatosan, azt nem tudnánk elhordozni. De majd meglátjuk, hogy amikor megengedett próbákat Isten a gyülekezet életében, akkor ugye az mit munkált, mire véget ért az a korszak, az az időszak, amíg ez a nyomás volt, mit munkálhat a gyülekezet életében, és mi lett a következménye. Kezdjünk is bele ebbe. Kezdődik igaz egy nagyon jó korszakkal, pünkösdel, megtér ott 3000 lélek, aztán amikor Péter és János meggyógyítja a sántát, utána megint meghirdetik az üzenetet, és még 5000-en csatlakoznak. Tehát néhány nap, tulajdonképpen néhány nap leforgása alatt, tulajdonképpen egy 8000-es gyülekezet egyszer csak ott volt. El sem tudjuk képzelni, hogy mit lehet kezdeni ennyi emberrel hirtelenjében. De azt olvassuk, hogy házanként összegyűltek, imádkoztak, a templomban is együtt voltak. Volt egy dinamizmusa az egésznek, egy sodrása, és látszott, hogy Isten velük van, és fokozatosan csatlakoztak hozzá, bővült ez a közösségi létszám, és nagy öröm volt közöttük. De hát, ha Isten elkezd munkálkodni, az ördög se marad tétlen, és rögtön beizítja az ő munkásait, hogy ez az öröm ne tartson sokáig, és ez a munkát valahogy meg akarja állítani. És aztán olvasunk arról, hogy irítségből igazából a papok, farizeusok, szadduceusok küldték az ő katonáikat, felvigyázóikat, hogy begyűjtsék Pétert és Jánost, hogy megszűnjön ez a munka. És Isten megtölti őket szent lélekkel, és nagyon bölcsen megválaszolnak, de érdekes, hogy megörökíti azt is, hogy mi lesz ennek a következménye? Lehetett volna sok minden más, hogy megfélemlenek, behúzzák a nyakukat, hát itt jobb lesz csöndben maradni, mert akkor kapunk a fejünkre. De nem ez történt, hanem azt olvassuk, hogy összejött a gyülekezet, amikor kívülről jött egy támadás, és mit csináltak? Együtt, egy szívvel, egy lélekkel elkezdtek imádkozni. És Isten betöltötte azt a helyet, megmozdult az a hely, betöltötte őket szent lélekkel, és azt olvassuk, hogy bátorsággal tudták még inkább hirdetni Isten igéjét. Kapcsolódik ez az imaórához is, hogy nagyon érdekes, sokan úgy gondolják, hogy na, tölts be szent lélek, csak azért, hogy hízzon a májam. Pedig nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy betöltötte őket a szent lélek, és bátorsággal tudták hirdetni félelem nélkül Isten igéjét. Kell az, hogy Isten betöltsön, hogy, mert el tudunk gyávolni, félünk dolgoktól, következményektől, reakcióktól. Szükséges az, hogy Isten betöltsön, hogy örömmel és tiszta szívvel tudjuk meghirdetni az evangéliumot. Lett más következménye is ennek a támadásnak, mert megtapasztalhatták azt együtt, hogy ha együtt kiáltanak Istenhez, akkor Isten keze megmozdul. Ez egy óriási dolog minden gyülekezet életében, amikor megtapasztalják, hogy elkezdünk imádkozni, és Isten konkrétan egyértelműen válaszol. Vagy üzenet által, vagy úgy, hogy cselekszik valami rendkívülit. Számomra az egyik legnagyobb dolog, amit tehetett Isten, sok mindent tett a gyülekezetünk életébe, de ami egyik, ami leginkább meglepett, amikor volt egy ilyen vasárnapi összejövetel délután, és sírva bejött az egyik gyülekezeti tag, egy középkorú anyuka, hogy bekerült az édesapja a kórházba, és hát élet-halál között van, mert megműtötték korábban, de a műtét nem sikerült, és elzáródottak a belei, és hát igazából egy pohár vizet is csak egy nap alatt tud meginni, mert olyan kinkeserve van. És hát mivel korábban sok műtétje volt, mondták, hogy ha nem műtjük meg, akkor hal bele, de ha megműtjük, akkor meg könnyen lehet, annyira gyenge már a szíve, volt szívinfarktusa is, meg a hasfala is, hogy ha megműtjük, akkor meg könnyen lehet, hogy abba hal bele. És hát jött be, hogy ha már így együtt vagyunk, imádkozzunk már az édesapjáért, hogy valahogy tegyen Isten csodát, mert másnap valószínű belekezdenek a műtétbe. És na hát, hogy rövidre fogjam, végül is imádkoztunk, de nem tudtunk semmit, hogy na, hogyan alakul majd a holnap. Oda tettük Isten kezébe ezt az atyafit. Aztán én két nap múlva úgy gondoltam, hogy aznap, amikor műtik, akkor nem megyek be, mert az senkinek nem hiányzik, amikor műtét után még jönnek a látogatók, de úgy voltam vele, hogy kedden megnézem, hogy van kedves testvére, és aztán bementem a kórházba, és hát az első megdöbbenés az volt, hogy abban a szobában minden ágy be volt vetve. És na hát az nem volt egy túl kellemes, mert úgy végigfutott bennem, hogy elvitte az Úr. De nem így történt, sokkal érdekesebb volt az, hogy átmentem a szomszéd szobába, és látok ott egy bácsit pakolgatni háttal a szekrénynél, és akkor megyek oda, hát megismerem, hogy az a testvér az, akit elvileg meg kellett, hogy műtsenek, és hát úgy hallottuk, hogy kínok között fetreng az ágyába. Ehhez képest ott pakolgatott a szekrénynél. És akkor elkezdünk beszélgetni, és mondta, hogy átélhette azt, hogy azon órában eltűn minden fájdalom, és felkelt, sétált, és semmi baja nem lett. És hát amikor meglátták az ápolónők, akkor összecsapták a kezüket, hogy ha Józsi bácsi, tessék gyorsan lefeküdni, mert az orvosok megszívnak minket, meg számon kérnek minket. Hát ahogy én nem tudom, mi történt, csak azt tudom, hogy semmi bajom. És aztán néhány napig még ott volt megfigyelésem, és aztán szépen hazahagyott. hazajött műtét után. Szóval az, amikor egy gyülekezet imádkozik, és Isten keze megmozdul, és az igébe olvasunk olyat, hogy még azon órában, vagy mire hazaért, addigra meggyógyult valaki. És na hát ez nagyon jó volt átélni, de tudnék több ilyen történetet mondani, de nem ezért jöttem, csak hogy az fontos egy gyülekezet életében, hogy amikor van egy külső hatás, akkor az valahol munkája az, hogy együtt tudjon mozdulni egy gyülekezet. Gondoljunk bele, hogy Izrael törzsei, meg ha nézzünk a Jákobnak a fiaira, hát azok ritka széthúzó emberek voltak, legfeljebb a rosszba tudtak összefogni, de még abba se rendesen. De jött a fáraó részéről egy nyomás, és taposta őket rendesen, megölette a fiú gyerekeket. A következménye az lett, hogy a végére Izrael népe összekovácsolódott. És van Istennek egy ilyen munkája, és néha megenged külső támadásokat, de azért, hogy egy közösséget, egy gyülekezetet összekovácsoljon, és együtt tudjanak megtanulni Isten elé járulni. A másik pedig átélni azt, hogy ha Isten betölt, akkor elveszi a félelmet, mert azért a támadás, vagy az a rosszallása, gyűlölködése a farizeusoknak, az nem szűnt meg. Csak az ő szívüket bátorította meg Isten. Szóval jó, ha ezt meglátjuk. Egyébként meg az is egy érdekes, hogy mindig vannak olyanok, akik pedig szeretnének megalkudni, hogy hát akkor egy kicsit megyünk vissza. Akkor ne hirdessük olyan nagyon az evangéliumot, akkor nem fognak bántani. Tehát van, akiben elkezdene munkálkodni inkább a félelem, hogy legyűrje azt, amit Isten belülről munkálna. Kell az, hogy a közösség erősítse a gyengéket is, és hogy együtt erősödjenek meg arra, hogyha van egy külső támadás, nehézség, akkor menjünk oda Isten elé, és akkor tapasztaljuk meg, hogy ő munkálkodik. És azt olvassuk, hogy ennek a következménye mi volt? Nagy erővel, hatalommal tettek utána bizonyságot félelem nélkül. Isten visszacsatolta, meghallgatta az ő könyörgésüket. Azt olvastam az első igébe, amit felolvastunk, hogy jönnek kívülről farkasok, igaz? Meg támad belülről is az ördög. Nézzük meg jeruzsálemi gyülekezet. Lement ez a támadás, örültek, növekedett a gyülekezet, jött a belső konfliktus, Anániás és Szafira. Azt olvassuk, hogy sokan, akiknek volt valami mezője, háza, akármilyen vagyona, azt eladta és odaadta a gyülekezet részére, hogy tudjanak növekedni, élni. És Anániás és Szafira, fél feleség, megegyeznek abba, hogy hát jó-jó, hogy itt a testvérek adnak ennyit, meg annyit, meg amit módjukban áll, de mi nem szeretnénk annyit. És ez megint csak egy jellemző kihívása a gyülekezetnek, és nem egyszerű kezelni. Hogy soha nincs úgy egy gyülekezet életében, hogy mindenki egyformán szeretné Istent követni. Hogy egyformán akar áldozatot hozni. Se nálunk, se itt, se sehol nincs ilyen. Tehát ebben is szerintem ne is ingassuk magunkat, hogy majd ilyen lesz, hogy mindenki egyformán akarja az Urat követni. Van, aki éppen megfrissít, az Úr megelevenít, van, aki éppen elcsügged, és kell az, hogy egymást erősítsük. Hogy aki erős, az tudja húzni magával a másikat. Egy dolog volt a gond, hogy ezt nem tudták őszintén felvállalni. Testvérek, mi ennyit tudunk jó szívvel adni. Lehet, hogy adhatnánk többet is, de most ennyi van a szívünkben. De ők nem ezt választották, és ezt valahol nehéz is felvállalni, hogy amikor látják, hogy egyik, másik, harmadik atyafi mennyit oda tesz, én meg csak ennyi. Nem olyan egyszerű. És aztán ők úgy gondolják, hogy elcsaljuk a dolgot. Mutatunk többet, mint amennyit adnánk. És ez valahol nagyon meg tudja fertőzni a gyülekezetet, amikor nem tudnak a testvérek őszinték lenni egymáshoz. És aztán Anániás és Szafirát Péter számon kéri külön-külön, megkérdezi, ennyiért adtátok el, aztán az életükkel fizetnek, meg hazudnak Péternek is, meg a Szentléleknek, meg a gyülekezetnek. De mennyivel jobb lenne az, hogy ha egy gyülekezetben az alakulhatna ki, hogy őszintén vállalhassuk azt, ahol tartunk. Mert akkor tudunk egymásnak segíteni, amikor látjuk, hogy testvér, vagy oda megy az egyik a másikhoz. Figyelj, elgyengültem, elbátortalanodtam, megingott a hitem, gyere, imádkozzunk. Szégyen ez? Nem hiszem, hogy az lenne. De nem olyan egyszerű ezt felvállalni, esetleg a gyengeségünket, vagy azt, hogy figyelj, testvér, én ennyit tudok áldozni az időmből, az erőmből, lehet, hogy Isten többet fog munkálni később, de most jó szívvel ennyit tudok adni. Ennyit tudok áldozni. Hát nyilván vannak olyanok, akik, hát de miért csak ennyi? Hát rögtön jönne a számon kérés, és aztán, amikor jön a számon kérés, akkor az ember elkezd viselkedni. És akkor jön az, hogy mutatok valami más, mint ami vagyok, és egyáltalán amit Isten kimunkálhatok. A szomorú az, hogy az életükkel kellett fizetniük, mert érdekes, hogy mi lesz a következménye ennek. Mert mindig az egy érdekes megnézni, egy-egy ilyen történet végén mindig zárja egy-egy mondattal Isten igéje egy-egy életszakaszát a Jeruzsálemi gyülekezet. Egyrésztről alakult egy istenfélelem magába a gyülekezetbe is, hogy itt nem lehet akárhogy Isten elé járulnunk, de alakult egy félelem a külső emberekben, a kívülvalóban is, hogy képmutatóskodva nem csatlakozhatok ehhez a gyülekezethez. Másrészt viszont azt is olvassuk, hogy újra elkezdett növekedni a gyülekezetek, és terjedt Isten igéje. Valahol az a fajta félelem vagy szentség, amit Isten szeretne bennünk munkálkodni, az nagyon jó. És az viszont egy nagyon rossz, amikor valaki csak félelemből tesz meg valamit. Amikor a félelem motiválja, hogy félek Istentől, félek a rendőröktől, félek az adóhatóságtól, félek a tanároktól. Ez meddig tart? Ameddig a félelem nyomása alatt van valaki. Amikor ez megszűnik, akkor meg teljesen más csinál. Ez az egy olyan jó dolog lenne, hogy amikor nem vagyok nyomás alatt, amikor nem vagyok szem előtt, a többi testvér szem előtt, akkor is szeretem-e az én Uramat, akkor is szeretek-e imádkozni, akkor is szeretem-e Isten igét. Szabaduljunk fel arra, hogy egyszerűen és őszintén tegyük azt, amit Isten munkál. Ha meg éppen elgyengültünk, akkor meg hívjunk oda egy-két testvér, imádkozzunk, aztán majd az Úr kimunkálja. Mi lett volna egyébként, ha sikerül Anániásnak meg Szafirának a terve? Mert az is lehetett volna, meg sajnos sok helyen meg is valósul. Fertőz. A hazugság, a képmutatás, az fertőz. Fertőz egy közösséget, és akik gyengék, erőtlenek, vagy kétkedők, hogy na, hogyan is élem az életem, odaáll az ilyen képmutató, és azt mondja, figyelj, elég a fele, nem kell az egész. Nekem se kellett, neked sem muszáj annyit áldozni Istennek. fertőzés. Nagyon érdekes, hogy láttam olyan közösséget, ahol akik félszívvel követték Isten, én nem tudom, hogy hogy csinálták, nagyon gyorsan egymásra találtak. Mintha a mágnesként vonzaná egymást, az egyik meg a másik. És amikor elkezdődik egy ilyen bóc, egy gyülekezetben, hogy na mi vagyunk, akik nekünk ennyi is elég, meg egy bóc, akiknek több kell, akkor már ott az ördög éketve testvér és testvér közé. Nem jó ez. Nézzük meg, mi volt az újabb konfliktus helyzet a gyülekezetben. Megint csak hoz egy belső konfliktust, az ige. Betekedés támadt ott a adományok szétosztásában zsidók és görögök, vagy görög származású zsidók között. Az a lényeg, hogy származás belé, rokon belé kapcsolódások miatt alakult ki egy feszültség. És hát ez a fülébe jutott az apostoloknak, hogy súlódások, feszültségek, nézeteltérések vannak. Lehet ez sokféleképpen kezel. Hát ezek az asszonyok, hogy majd lecsitulnak. Vagy lehet úgy kezelni, hogy hallgassatok el, csöndben legyetek, kész, nem kell itt vitatkozni semmi. De nem így történt, hanem egyrészt meghallgatták őket, kiderült, hogy jogos volt az a felvetésük, és próbáltak rá megoldást találni, így választják a hét diakónust. De ami ebből talán számunkra érdekes, hogy sok gyülekezetet láttam és látok, ahol a rokoni kapcsolatok és a rokoni kapcsolatokból való kivételezések megmétejeznek egy gyülekezetet. Sokszor egyik vagy másik rokonság gyűjt maga mellé pártokat, és akkor elkezdenek háborúzni egymással, hogy kinek van igaza, vagy egyáltalán hogyan járjanak el. Sokszor láttam olyat, hogy egy-egy gyülekezetben egy-egy vezetőtestvér gyereke csinál egy balhét, és akkor azt nem lehet fenyíteni, mert az egy XY-nak a gyereke. Sajnos begyűrűzik a gyülekezetekben is a kivételezés, a rokoni összefonódások. Nem jól van ez így. Nem jól van ez így, mert az ismerik a testvérek azt a mondást, hogy a fejétől üdösödik a hal. Ha a vezetőnek meg a vezető fiának szabad, vagy a vezetőségből valakinek, hát akkor nekem szabad, igaz? Rögtön úgy gondolják egyesek vagy többen is, hogy akkor minden belefér. Ha neki ez szabad, nekem meg az szabad. És nem lesz határa annak, hogy kinek mi fér bele az életébe. Kell az, hogy reálisan őszintén kezeljük az ilyen élethelyzeteket, és ne legyen fontosabb a rokoni szál, mint az Isten szerinti testvéri kapcsolat. Aztán, ahogy mondtam, hogy van egy hullámzása, egy dinamizmusa egy gyülekezetnek, megint csak most kívülről jött egy nagyon nagy nyomás, amikor megkövezik István, és utána fellép Saul, és elkezdi üldözni az egyházat. Egyébként az előző is úgy van lezárva, ez a diakónus választása, hogy megint csak, hogy növekedett, erősödött a gyülekezet. Megoldottak egy élethelyzetet, és Isten azzal pecsételt el, hogy újra adta azt a sodrását a gyülekezetnek, hogy növekedhetett, erősödhetett, terjedhetett Isten igéje. Most kívülről jön egy nagyon kemény ostrom, olyan szinten, hogy az ostrom végére azt olvassuk, hogy a gyülekezetből csak az apostolok maradtak Jeruzsálemben, mert többiek szétszélettek. Úgy tűnik, hogy valamilyen szinten elérte az ördög a célját, de azt olvassuk, hogy éppen Isten ezt akarta felhasználni arra, hogy ne csak Jeruzsálembe hirdessék az evangéliumot, hanem menjenek Samáriába, Judeának, többi tartományában, sőt, némelyekről olvassuk az igében, hogy még a pogányoknak is hirdették az evangéliumot. Érdekes, hogy Isten ad egy üldözést, és jót hoz ki belőle mégis. A tanítványok megmaradnak a hitben, és erősödhetnek, és mindenki a maga helyén is. Felhasznál Isten egy ilyen eszközt. És aztán a végén nyilván olvassuk azt is, hogy Pál apostol megtér, és egy hatalmas eszköze lesz. De azért ott történt nem olyan fényes dolgok is, mert Pál apostol visszaemlékezésében mondja, hogy némelyeket városról városra vert, némelyeket bebörtönzött, némelyeket arra kényszerített, hogy átkozzák az Urat, azért ott nem kis dolgok történtek. Majd erre visszatérünk, mert ez egy fontos dolog lesz az emberi kapcsolatokban. És még két dolgot említenék meg, ami szintén a gyülekezetnek valahol a javát szolgálta végül is. Jött megint egy külső támadás, Heródes lefejezteti Jakabot, és Pétert is elfogadja. És megint csak mit látunk, hogy jön egy külső támadás, a gyülekezet rögtön összezár. Elkezdenek imádkozni, könyörögni, és az is jó, hogy megint Isten visszacsatolja egy megtapasztalással, el se hiszik. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor egy gyülekezet elkezd imádkozni, hogy Isten munkálkodjon, Isten visszacsatolja, és nem hiszik el. Mert Péter elkezd zörgetni, és akkor megy a szolgáló lány, hogy itt van Péter, hát ez nem lehet. De hát azért imádkoznak, hogy szabaduljon ki. És amikor megteszi Isten, akkor nem hiszik el. Gyülekezetünkben van egy testvérnő, aki nagyon sokat szenved lumbágós betegség miatt, és volt olyan, hogy hetekig nem tudott gyülekezetbe jönni, pedig nem olyan idős még. És hát sokan rokonságból is elég nagy rokonsága van a gyülekezetben, de a gyülekezet is imádkozott érte sokáig. És hát érdekes a reakció, csak hát most a mi gyengeségünkről hagyd beszéljek. Aztán 3 hét után meggyógyult ez a testvérnő, jött a gyülekezetbe. Volt többféle reakció. Az egyik, főleg a rokonság részéről, én imádkoztam érte. Nem akármi. Az én imádságomat meghallgatta Isten. Nem az, hogy együtt, mint olyan 50-en imádkoztak, vagy akár én. Aztán volt egy érdekes, egy másik rokon meg azt mondja, hát tudod, úgy csendesen 4 szem közt mondja, én imádkoztam érte, nem hiszem el, hogy meggyógyult. Például a kettőség, az én imádság. Másik meg imádkozok, de nem hiszem, hogy Isten cselekedne. Mennyire jó, ha számolunk azzal, hogy imádkozok, számolok Isten erejével, Isten hatalmával, hogy ő válaszolni fog az imádságunkra. Aztán Isten közbelép, visszatérve a történetre, és Heródest is félreteszi az útból, és megint csak azt olvassuk, hogy növekszik a gyülekezet, erősödik. Egy utolsó út említenék még meg. Olvastuk az első igébe, hogy jönnek kívülről farkasok, meg jönnek belülről férfiak, akik tévtanításokat hirdetnek. Az első gyülekezeteket is már nem csak a Jeruzsálemi, hanem a többit is próba elé állította az, amikor a farizeusokból megtértek, elkezdték hirdetni, hogy be kell tartani a mózesi törvényeket, körül kell metélkedni, és minden törvény, minden rendelést betartani, és búzsba akarták kötni az első gyülekezeteket. Valahol úgy gondolom, hogy kétfajta hatás mindig éri a gyülekezetet. Az egyik a korintusi, a másik a farizeusi támadás. Az egyik, hogy szabad nekünk mindent. Krisztusban szabadok vagyunk, hát a paráznaság, hát a gulyaság, hát a részegeskedés, belefér minden. Krisztus úgy is megbocsát. A másiknál szorítsuk sokkal szűkebbre azt, amiben Isten szabadságot adott. Minden rendelés, minden törvény betartani, olyan dolgokat betartani, amit Isten nem akarja, hogy olyan igát vegyünk a nyakunkba, amit ő nem szeretne. És minden gyülekezetet fenyeget ez. Az egyik egy kicsit szabatosabb, a másik egy kicsit csücskösebb, sarkosabb. Mindegyik gyülekezetnek van egy jellegzetessége. De jó lenne, ha valahol ott próbálnánk, ennek is van egy dinamizmusa, de próbálnánk azt, hogy abban a szabadságban éljünk, amire Isten elhívott minket, de ne szűkítsük jobban le, mint ahogy Isten szeretné. Ez lett volna az a rész, amit a gyülekezetnek szerettem volna úgy adok mondani. Van egy másik része, ami az egyénre szabott inkább, mert ugyan az igében nagyon kevés szó van róla, de azért én sokat gondolkoztam rajta, illetve van néhány gyakorlati tapasztalat is, hogy nem olyan egyszerű a nyomást, a támadásokat, a gyülekezeti konfliktusokat úgy megélni, hogy abból ne legyen az egyéneknek sérülése. Nézzük itt a jeruzsálemi gyülekezetnél, mi az, amire gondolok. Amikor Pál apostol visszaemlékszik arra, hogy a gyülekezetekből sokakat meglehetnek, sokakat lehet, hogy meg is öltek, de mindenképpen az konkrétan le van írva, hogy némelyeket meg arra kényszerítettek, hogy az urat gyalázzák, támolják. Azért, ha arra gondolunk, hogy ezeknek voltak hozzátartozói is. Jön egy Pál apostol, tudom megtérteni. És akkor nézi az egyik tag, nekem börtönbe vetetted a férjemet. Nekem megveretted a feleségem. Reális? Nem. Bár ne lenne. És nem biztos, egyébként lehet, hogy igaza van. Mert lehet, hogy egy jeruzsálemi gyülekezet szentebb volt ennél. És az egy jó dolog, ha ezt meg tudják harcolni egy gyülekezetben. Nem olvasunk arról, hogy hogy dolgozták fel, annyit olvasunk róla, hogy amikor Pál akart a jeruzsálemi gyülekezethez csatlakozni, akkor nem fogadták, mert féltek tőle, hogy tulajdonképp ilyen besúgó, meg hogy megint csak börtönbe akarja zárni, kikémlelni, hogy kik a hívők és kik nem azok. De aztán Barnabás mellé áll és fogadják. De az egy kihívás egy gyülekezet életében, a megbocsátás és az elengedés. Én néhányszor mondtam azt, hogy odahaza, hogy a hívő élet az valahol az a megbocsátás és az elengedés művészete. Mert ha ezt tudja gyakorolni egy egyén, meg tudja gyakorolni egy közösség, hát ez egy határtalan gazdagság. És az egyik nem működhet a másik nélkül. A megbocsátás és az elengedés. Mind a kettőre szükség van. Ha csak elengedés van, nézzük meg, mondjuk csak egy kicsi kitekintést. Dávidot, amikor egy Sémei nevű ember elkezdte gyalázni, akkor katonái meg akarták ölni, ne öld meg. Aztán élete végén azt mondja a fiának, gondod legyen, hogy ne maradjon életbe. Elengedte egy ideig, de nem bocsátott meg neki. Van ilyen, amikor egy időre az ember elenged dolgokat, de dolgozik benne, és nem bocsátott meg. Vagy megbocsátott valahol, de nem engedte el, és ott jár a fejébe, a szívébe, és nem bír szabadulni tőle. Nagyon nagy dolog az, hogyha Isten fel tud szabadítani minket, és mondom, ez valahol a hívő életnek egy művészete, a megbocsátás és az elengedés. Mert ebből élünk. Ha ez egy gyülekezetben működik, akkor működhet a szeretet kapcsolat, és működhet az őszinteség is, amiről az elején beszéltünk, hogy Anániás és Szapira sajnos sumázolt. Ha ez működik, akkor most szabad egy gyülekezetben gyengének lenni. Bűnben élni nem jó, hogyha bűnben élre egy gyülekezetét ad. De őszintén felvállalhatja, hogy most meggyengültem. De amikor nincs megbocsátás, nincs elengedés, akkor általában van elvárás, és van kőkemény szigor. És akkor nincs megengedve semmi, hanem csak az, hogy legyél erős testvér. A másik oldala pedig, hogy ha ez nem működik, akkor olyan lesz egy gyülekezet, itt nem tudom, hogy milyen a talaj, homokos a talaj, vagy milyen? Agyagos, igaz, vagy... Mindegy, nálunk elég agyagos a talaj otthon, és amikor nagyon nagy a szárazság, nem kell nagy képzelő elő, tudják a testvérek, először a felső réteg elkezdi repetezni, aztán egyre nagyobbak a vájatok az ilyen föld darabkák között. Igaz? Vannak ilyen nagy, hát majdnem szakadékok, hát túlzás, de valahol azt látom, hogy ha egy gyülekezetben a megbocsátás, elengedés nem működik, akkor először csak repedések keletkeznek testvér és testvér között. Aztán, ha ez nem oldódik meg hosszú távon, akkor ebből szétszáradás lesz, és a száradás hatására elkülönülnek, mint ahogy az agyagdarabok egy talajnak a felszínén, ugyanúgy különülnek el gyülekezeti tagok egymástól. Valahol Isten esője az, ami, ha megáztatja az ember szívét, az tudja újra egyé tenni azt az agyagot. De ha ezt nem hagyjuk, hogy átáztassa a szívünket, akkor olyan lesz egy közösség, mint ilyen agyagdarabok közössége, amik nincsenek kapcsolatban egymással. Közel vannak ugyan egymáshoz, de nincsenek kapcsolatban egymással. Ilyenkor van az, amikor belép az ember egy gyülekezetbe, és megfagy a lelke. Fogalma sincs róla, hogy mi történik ott, csak azt érzi, hogy itt olyan fagyos a légkör. Ilyenkor van az, hogy hiába van nagy evangelizációs hadjárat meg hívogatás, de Isten oda nem küld lelkeket, mert nem akarja a kárukat. Istennek drágák a lelkek, és oda küldi, ahol a megbocsátás, az elengedés, a szeretet kapcsolat ezeket a vájatokat megszünteti, vagy minimálisra csökkenti. Repedések, hajszálrepedések úgy is lesznek, tehát olyan közösség nincs, ahol ne lenne egy olyan beszólás, egy olyan reakció, ami ne okozna fájdalmat. De kell az, hogy felszabaduljunk, kell az, hogy a megbocsátás lelkülete átjárja a szívünket. Felolvasnék egy rövid történetet még, mert azt látom, talán két embert látok a Bibliában, aki valahol az elengedésben és a megbocsátásban számomra élen jár. Ez lehet, hogy ez csak sajátság. Az egyik az József egyébként, aki annak ellenére, hogy testvérei mit csináltak vele, teljesen szabad lett a szíve szeretni az ő testvéreit. És nem volt benne semmiféle bosszúállás. Krisztus szabadságában elengedte. Isten szabadságában. A másik, róla kevesebbet szoktak ilyen értelemben beszélni, ez a Királyok könyvében, Naamán történetében olvasunk róla, csak három verset olvasok. És Naamán a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította meg az úr Szíriát. És az a férfiú vitéz volt, hős volt, de vérpoklos. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kislányt vittek el foglyul, és az Naamán feleségének szolgált. Mondta ez az ő asszonyának, Vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. Elrabolnak egy kislány, szolgál pont a főbeszélnek, és ahelyett, hogy az lenne a reakciója, hogy Isten megverte ezt, elrabolt engem, Isten megverte bélpoklossággal. Nem mondhatta volna? Nem mondhatta volna? Meg is lehet így gyalogizálni. Rosszat tett velem, Isten meg visszacsatolta azzal, hogy hiába vagy te hős megindé, akkor is bélpoklos vagy, és ebbe fogsz elnézést a kifejezésén megdögölni. Lehetne ilyen lelkület? Lehetne sajnos. De nem ilyen. De nem ilyen a lelkülete, hanem elszabadul arra, hogy az ellenséget szeressen. Jót akarjak neki. Annak ellenére, hogy megnyomorította az én életemet, a lelkét nem tudták valahogy megnyomorítani, pedig kis leány. 8-10-12 éves lehetett. Több nem. Nem? Több nem lehetett. Elrabolják otthonról egy... Már önmagában az, hogy elrabolják és viszik már egy stressz, egy teljes összeomlás, aztán még tulajdonképpen eladnak rabszolgának, hát kevés rosszabb dolog történhet. Az kislány vidáman, egyszerűen, őszintén, nyíltan odaáll és munkálja ennek az embernek a gyógyulását. És valahol azt gondolom, hogy ez érthetetlen, hogy lehetett ennyire szabad. És az is érthetetlen, hogy Isten hogy tudja kimunkálni valakibe, az, hogy őszintén megbocsásson és elengedje a dolgokat. Ez is egy csoda. Ez is egy csoda. Önmagunktól azt telik ki, hogy bekeményedünk, elnehezül a szívünk, és bosszúra szomjazik. Kegyesre vagy kegyetlenre? Ez a lány szabad lett. És szabad is volt, úgy tűnik. És én ezt szeretném kívánni a testvéreknek, hogy amikor azt mondjuk, azt szoktuk mondani sokszor, hogy járjunk Krisztus szabadságában, akkor járjunk ilyen szabadságban is. Hogy bár értek különböző hatások, és fognak is érni, legyen ilyen szabad a szívünk egymás felé, mert nekünk több bocsátatott meg. Csak az szabadítja fel a szívünket, hogyha azt átéltük, hogy nekünk Isten sokkal többet bocsátott meg. Ez olyan, mint egy raktár. Megbocsátás raktára. Belerakott Isten 1000 megbocsátás, és nekem 2-3-at kell gyakorolni naponta. De ott van a raktárba, és merítheted belőle. Nagy dolog az, ha Isten ezt el tudja bennünk végezni, és nem csak, hogy el tudja végezni, mert ennek is van egy dinamizmusa, mint ahogy a gyülekezet életének, mert van, amikor szabadon szárnyal az ember, senki nem gázolt bele, nem? Akkor olyan vidáman tudunk szárnyalni. Senki nem bántod, teszem a dolgomat, Isten megállja, hú, de jó. Aztán egy döfés valahonnan, munkatárs, osztálytárs, néha gyülekezeti tag, családtag, és akkor azt el kell dolgozni valahogy, helyre kell tenni. És könnyen lehet, hogy az arra a napra elnehezül a szívem. De lehet, hogy egy hétre is. Azért azt mondja Isten igéje, hogy jó lenne, ha a nap nem lenne le azzal az elnehezült szívvel. De az a legfontosabb, hogy ott legyen bennünk az a fajta szándék és törekvés, alapvetően függetlenül emberektől én meg akarom bocsátani, és el akarom engedni. Mert ez szolgálja az én javamat is, az ő javát is, meg a közösség javát is. Segítsen az Úr erre a szabadságra. Amen.